az otthon pszichológiáról fogunk beszélni. És akkor van egy rövid leírás, az otthon pszichológia az otthon és a benne élő személyek közötti dinamikus kapcsolatot helyezi előtérbe, nem foglalkozik konkrét stílusokkal és trendekkel, hanem azt tartja szem előtt, hogy hogyan lehet a benne élők életminőségét, hangulatát javítani az otthon kialakításán és dekorálásán keresztül. Hát mi se lenne alkalmasabb platform, mint a szabadesés, és ugye erről tudunk beszélni. És van is velem valaki a vonalban, Nagyné Ocsanás Dorottya, pszichológus, az otthon pszichológia kutatója. Halló?
Élvezője. Maradjunk ennyibe. Alkalmazója.
Alkalmazója, oké. Még az adás előtt arról beszéltünk, hogy a pozitív pszichológia híve vagy. És ezt mindig mondja Ámori Júci is, akivel keddenként van közös rovatunk, és akkor sose kérdeztem őt meg, hogy akkor van negatív pszichológia is?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és egyébként én nagyon sokat beszélek pozitív pszichológiáról. Ezt a kérdést még soha nem tette fel nekem senki.
Padabum.
A pozitív pszichológiával kapcsolatban egy nagyon nagy tévhit az, hogy ugye az a pozitív érzelmek kutatásáról szól, vagy a pozitív lélekállapotok a jó dolgokról szól. De a pozitív szó a pozitív pszichológiában egyáltalán nem erre vonatkozik, vagy igazából nagyon kis részben, hanem arról, hogy alapvetően régen a pszichológia ugye azzal foglalkozott klasszikusan, hogy hogyan gyógyítsuk meg a mentális betegségben szenvedőket. Tehát, hogyan hozzunk negatívból nullára valakit. Uh-huh. Hogyan szüntessük meg ezeket a negatív dolgokat.
Kicsit eszembe jut egyébként az amerikai hozzáállásra, nem a yes, but, hanem a yes, and. Tehát nem a igen, de, hanem az igen, és.
Igen, és. Mert hogy a pozitív pszichológia pont ott jött be, hogy igen, jó, hogy nullán vagyunk, de akkor hogy lehetne pluszban lenni? Hogy lehetne még jobban önkiteljesíteni, önfejleszteni, önmegvalósítani? És persze foglalkozik az olyan pozitív dolgokkal, mint a boldogság, ahogy mondtam az előbb, önmegvalósítás, hogyan lehetnék több jobb, illetve nagyon fontos, hogy a pozitív pszichológia nagyon nagy szelete pontosan a negatív érzelmekről és a negatív állapotok megéléséről szól, ugyanis az ugyanúgy része a teljes életnek, mint a pozitív.
Na jó, akkor ezt tisztába tettük. És akkor most, amit az előbb idéztem, az kiderült, hogy tőled származik, hiszen ez a te cikkedből van ez az idézet, tehát ez a definiálás az otthon pszichológiának, amit az előbb felolvastam. Ha beszélünk otthon pszichológiáról, akkor beszélgethetünk öltözködés pszichológiáról. Milyen színekben érzem jól magam, milyenben nem. Beszélhetünk arról, hogy mit hallgatok, és attól, hogyan érzem magam. Tehát azt gondolom, hogy minden, ami körülvesz bennünket, vagy amit alkalmazunk, az mind-mind hatással van a mentális állapotunkra. Na és akkor ez igaz az otthonunkra is. Hogyan lehet megközelíteni az otthon pszichológiát?
Nagyon jók voltak a példák, amiket mondtál, akár az öltözködéssel, akár bármelyik másikkal, mert hogy igazából ezek mind egy kicsit a környezetpszichológiához tartoznak. Ugye a környezetpszichológia az a környezet és ember kölcsönhatásával foglalkozik, hogy hogyan hat ránk a környezet, és hogyan hatunk mi arra vissza. Tehát hogyan alakítjuk ennek megfelelően az életterünket és az öltözködésünket és bármi egyebet, amire a környezetünkben hatásunk van. Ennek egy szűkebb kategóriája, egy alterülete az otthonpszichológia, ami ugye egy igen szűk közegben az otthonunkban vizsgálja ezeket a kölcsönhatásokat, ahol ugye azért az átlag környezetnél ezek felerősödöttebb hatások lehetnek. A lakberendezéssel szokták ezt egyébként legtöbbször összekeverni.
Feng Shui. Hát nagyon,
igen, a Feng Shui, a lakberendezés és az összes ilyen, akár a hügge, vagy a bármilyen ilyen egyéb módszerek, amik ide bejöhetnek. De a legnagyobb különbség a lakberendezés és az otthonpszichológia között, hogy míg a lakberendezésben a fókusz az otthonon van, tehát hogy hogyan legyen harmonikus, hogyan legyen esztétikus, szép, stílusos, úgy az otthonpszichológiában az otthon az csak egy eszköz, ami hozzájárul ahhoz, hogy a személy jól érezze magát, megismerje jobban önmagát, ki tudjon teljesedni.
Szóval, ha jól értem, akkor az otthonunk az egy eszköz, mint ahogyan az öltözködés is egy eszköz, vagy egy köztéri pad is egy eszköz. Hogy mondjam, azt úgy lehet a leginkább megközelíteni, hogy akkor ezek ilyen átmeneti helyek az életünkben.
Igen.
De akkor az otthonunk is az? Tehát nem kell úgy tekintenünk az otthonunkra, hogy én itt élek, és akár az életemet is itt fogom leélni?
Pont azért fontosabb, tehát hogy az időt azt azért nem venném bele ebbe az egyenletbe, mert hogy pont azért otthonpszichológiáról és nem eszközpszichológiáról és padpszichológiáról és egyéb ilyen dolgokról beszélünk, mert hogy az otthonunk az pont egy olyan terület a környezetünkben, amelyre sokkal erősebb hatással vagyunk, illetve amelynek a falai között sokkal őszintébben és tisztábban tudjuk megélni önmagunkat, és sokkal bensőségesebb állapotban vagyunk jelen, mint az otthonunkon kívül. És ezért sokkal jobban visszatükrözi ránk azokat az állapotokat, amelyek bennünk lefolynak.
Okay.
Illetve ugye mivel egy otthon azért egy bizonyos felépítéssel rendelkezik a funkciói alapján, ezért azok is lényegesek, hogy azokhoz a funkciókhoz és azokhoz a szimbolikákhoz, amelyeket ezek a helyiségek ellátnak, hogy tudunk kapcsolódni.
Vegyük azt, hogy belépek egy új lakásba, ami adott esetben az otthonom lesz, vagy otthonom már kezd válni. Mivel kell elkezdeni? Mit csinálok? Mivel kezdem a saját teremnek a harmonizálását?
Hát az otthon pszichológia ebben leginkább a lakberendezés eszközeihez tud nyúlni, bár itt ugye ez már, hogy mondjuk mi alapján kezdem el ezt az egész folyamatot, azt mondom, sokkal összetettebb, mint hogy már van egy kialakult lakásom, és akkor arról hogyan reflektálok magam, azt mondom, egy teljesen tiszta teret nulláról kialakítani, alapvetően nehezebb, mint már egy meglévőt átalakítani,
igen,
vagy az alapján. Igen, mert ugye az otthon pszichológiának a szerepe az is, hogy ahogy én most jelen vagyok benne, az mit tükröz vissza rám. Amikor egy új lakásba belépek, akkor ugye azon kell gondolkodni, hogy mit szeretnék. És akkor ebbe bele kell venni, hogy oké,
tudom-e azt, hogy mit szeretnék?
Tudom-e, hogy mit szeretnék, illetve hogy visszamegyek a mostani lakásomba, ahol most élek, még mielőtt ezt az újat kialakítom, és ott mi működött jól, mit szerettem, mi támogatott engem, mi volt az, ami a megfelelően hozzájárult ahhoz, hogy a szokásaim alakuljanak, és mi az, ami nem, amire figyelnem kell, hogy máshogy legyen.
Elmondtad, hogy mi az, amit visszatükröz rám az otthonom. Szóval nem feltétlenül arról van szó, hogy én mit érzek, milyen késztetéseim vannak, és azt hogyan valósítom meg az otthonomban, hanem hogy mit tükröz vissza rám. Nos, ez akkor egy önismereti tréning egyúttal.
Igen, igen. Tehát az otthon pszichológiának elsődlegesen ez a része nagyon erős, hogy, és így lehet akár az önismeretünkben is felhasználni, mert ez nem arról szól, hogy oké, akkor most hogy rakjam pont olyan alakba ezeket a képeket a falra, hogy ezt szépen mutasson, hanem hogy megnézem, oké, hogy most hogy van jelen állapotában a házam, hogy az otthonom, mi van a hálószobában, lehet, hogy a ruháim össze-vissza vannak a sarokban, mit árul el az rólam, az, hogy sietek, az, hogy nem vagyok rendben az én képemmel, mert hogy valahogy soha nem találom meg a megfelelő ruházkodást, és valahogy nem érzem komfortosan ezzel magam? Vagy azt árulja el nekem, hogy gyűjtögetek, és számomra a tárgyak halmozása biztonságérzetet nyújt?
Ha nem voltam hozzászokva el eddig a kérdésekhez, a saját magamhoz intézett kérdésekhez, mivel kell elkezdeni? Mert most felsoroltál néhányat, de ezek már inkább a középhaladó szint nekem legalábbis.
Kezdeni talán egyszerűbb, még így sokkal jobban visszalépve, talán a szokásoknál, hogy mit szoktam csinálni, hogy van ebben jelen az otthonom, hogy tudok akár fejleszteni ezeken a szokásokon. A szokások azok olyan dolgok, amelyekkel viszonylag könnyebb kezdeni, olyan szinten, hogy a szokásokat felmérni, hogy milyen szokásokat szeretnék, illetve milyen szokásokat nem szeretnék, ez egy, illetve milyenek vannak, amiket akár szeretek is, ehhez lehet nyúlni, mert ez egy olyan dolog, amit viszonylag könnyű megfigyelni. Ezeket alakítani nem egyszerű, viszont az otthonunk az nagyon jó információt tud adni arról, hogy mi az, ami mondjuk megvalósul, és ezt mi támogatja meg. Például, ha nem szeretek főzni, nagyon nehezen jutok el addig, hogy főzzek. Nézzem meg a konyhámat. Mi az, ami nem oké? Mert én hallottam már olyan történetről, hogy valaki elköltözött, konyhafelújítás, és így szépen lassan megszerette a főzést. Hát azért, mert kialakított egy olyan életteret, amiben ott jól érezte magát.
A fényeknek milyen hatásai vannak?
Ez inkább egy ilyen lakberendezési eszköz, hogy hideg fények, meleg fények. Ugye a hideg fények azok a fehéres, aminek inkább ilyen fehéres fénye van.
Hát ez a rideg. Tehát ránézek, és az a rideg. És egyébként képzeld el, hogyha körülnézek, megyek mondjuk az utcában hazafelé, és este van, és látom a kiszűrődő fényeket. Én gyerekkoromban egy hozzászoktam, hogy nem voltak hideg fények. Tehát ha eszembe jut a gyerekkorom, akkor mindig meleg fények jöttek ki a lakásokból, és most már egyre több a hideg fény. Hogy ezt miért csinálják?
Hát azért a hidegséget is lehet egy picit módosítani, mert ez skála, de a hideg fény az alapvetően élénkít. lakásokban nem szoktak annyira nagyon hideg-rideg fényt tenni. Van ennek, azt hiszem a lumen az, ami ezt így méri, hogy mennyire meleg vagy hideg a fény, de hogy a lakásokban is vannak helyiségek, ahol jobb, hogyha akár élénkebb fényeket teszünk, ilyen például ugye a közösségi tér, mondjuk a nappali, vagy a konyha, az étkező, ahol akár mondjuk egy fő fényforrás, az jobb, hogyha hideg, és akár ha a hangulatvilágítás meg mellette meg lehet oldani melegfényekkel, mert ugye a melegfények azok inkább álmosítanak, tehát az utcai fények azért sokszor inkább hidegek, mert hogy nyilván az a cél, hogy az autóvezetők azok éberebbek maradjanak.
Vannak-e ajánlások, amiket tesz az otthonpszichológia?
Hát az otthonpszichológia nem. Az pont annyira nagyon emberre épít, és annyira nagyon az emberi és az otthon a kölcsön hatására, hogy ilyen konkrét általános ismérveket, hogy na ezt így jó, ha csinálod, vagy úgy jó, ha csinálod, nem nagyon állapít. De egyébként ezt mi magunk is meg tudjuk tenni. Tehát, hogy attól függ, hogy mennyire mély önismereti folyamatba szeretnénk bevonni az otthonunkat. Ha tényleg egy ilyen mélyebb folyamatot szeretnénk, akkor jó a szakember, de ha tényleg az a cél, hogy harmonikus otthont alakítsunk ki, ahol jól érezzük magunkat, és ami a mi jól létünket szolgálja, az egyedül is meg lehet oldani. Nyilván idő. Tehát, hogy ez kell hozzá, hogy az ember leüljön, és akkor átgondolja, hogy melyik helyiségnek milyen szerepe van az én életemben, meg úgy általánosságban megfelel azoknak az értékeknek, amelyeket én is vallok.
Egyébként az otthonpszichológiát azt mióta alkalmazzák?
Ez a lakberendezés, mint olyan, hogy úgy nézzen ki a lakásunk, ami minket támogat meg szépen, és jól érezzük benne, az ugye, hogy te is a feng shui-t mondtad, ez egy ősi módszer. Uh-huh. Tehát az egy nagyon-nagyon régi. A környezetpszichológia is egy már régebb óta meglévő irányzat, viszont ezenből az otthonpszichológia, amiről én beszélek, hogy az önismerethez felhasználni és a személyiségfejlődéshez, ez egy nagyon új dolog. Erről ilyen régebbi szakirodalmakat én se találtam még. Mm-hmm.
Vannak a mindennapi életünkben bekövetkezett változások az elmúlt x évben, akár az online térben való részvételünk, akár a médiafogyasztási szokásaink, ami összefügg az előzővel. Szóval ezek változtattak az otthonpszichológia alkalmazásán?
Magán az otthonpszichológia alkalmazásán meg gyakorlatán annyira nem, mert hogy ugyanúgy most ebben a kölcsönhatásban csak egy újabb szerepet töltenek be, amit lehet értelmezni. De persze például a home office, az ugye az otthoni iroda, vagy az otthoni munkavégzés, az nagyon nagyban befolyásolja ezt, amikor ugye a pihenés, a rekreáció helyszíne átkerül ugye a munkaterületé, pláne olyankor, amikor nekünk nem volt egy külön helyiségünk.
Igen.
És hogy például az, hogy hol találjam meg az otthonomban azt a helyet, ahol én tudni még dolgozni, és hát ez leggyakrabban ugye egy eldugottabb zug, ami, vagy egy kis sarok valahol, hát ez nagyon sokszor ugye a hálószobába kerül például.
Aha, na és ezzel mi a helyzet, mi a véleményed?
Hát ez egy nagyon nagy ellentét, mert hogy a hálószoba alapvetően a pihenés, a kikapcsolódás, az intimitás, bensőségesség helyszíne, na most ide tenni egy munkaállomást, az így ezt a szimbolikát teljesen keresztül tudja húzni.
De a szimbolikán túl, ez hogyan csapódik le? Szóval bemegyek a hálószobámba, ahol egyébként élem az intim életemet, és ott van egy asztal. Ott vannak rajta a dolgaim, ránézek. Az hogyan hat rám?
Hát frusztrációt tud okozni méghozzá igen erősen. Az, hogyha pláne, ha mondjuk olyan munkaideje van az embernek, hogy nem az, hogy feláll és leteszi, az még egy szerencsésebb, hogyha ezt meg tudja csinálni, de ha ezt nem tudja megcsinálni, akkor ugye nagyon-nagyon össze tud keveredni. Tehát a pihenés az tud sérülni olyan tekintetben, hogy nem érezzük olyan nyugodtnak magunkat, nem tudunk úgy kikapcsolódni, zavar az, hogy ott látjuk a dolgokat. Ilyenkor én azt tudom javasolni, hogy egyrészt ahhoz a munkasarokhoz, hogyha ez az egyensúlyborulás felmerül, akkor azt a munkasarkot próbáljuk meg úgy alakítani, hogy ott is megjelenjen a pihenés, mint motívum. Tehát, hogy ne üssön el, ne legyen egy ilyen óriási ellentét, hanem illeszkedjen úgy a hangulatba, és ami munkás dolog, azt el tudjuk tenni. Lecsukjuk a laptopot, vagy hát most a számítógépet nem szoktuk letakarni, de hogyha valakinek erre van szükség, akkor le lehet takarni a számítógépet is, hogy az se zavarja egyáltalán. Oda tenni egy gyertyát, egy növényt, hogy egy picit oldjuk ezt a nagyon munkás hangulatát.
Van a japán KonMari módszer. Hallottál róla?
Igen.
Ennek az ellentétje az, amikor valaki gyűjtöget. Ugye ezt talán jól lehet így jellemezni, igen, mert a kombári az arról szól, hogy, hogy mindenből elég egy darab, vagy maximum kettő, mint a lakásban legyen 20-tól, mert úgyis egyszerre csak egyet használsz. Uh-huh. Most mondtam egy példát. És egyébként minden, ami nem okoz már örömet, boldogságot, az attól válj meg, a tovább dobd ki. Ez a kombári. És egyébként ez egy nagyon letisztult otthon tud eredményezni. Ez hathat-e negatívan az emberre, és akkor a másik oldalt még nézzük meg, hogy a gyűjtögető életmód, amikor fú, de hát ehhez köt egy emlék, hú, ez még jó lesz valamire. Tehát van ez a típusú gondolkodás. Ezek hogyan hatnak az emberre?
Én azt gondolom, hogy a szélsőség az legtöbbször nem szokott előnyös lenni egyik irányban sem. Tehát, hogyha halmozzuk a 680. vázát, csak azért, mert megtetszett, és már nem akarom kidobni, mert ajándékozni, mert mondjuk nekem jó érzést jelent az, hogy, hogy nálam van, mert szeretek tárgyakat birtokolni, az nyilván egy problémás, hát nem tulajdonság, hanem inkább egy ilyen személyiség dinamika lehet-e mögött, hogy miért jelent ez biztonságot. Ugyanígy a másik véglet, hogyha mindentől megszabadulok, az se biztos, hogy jó. Nyilván, ha ez önismeretre építve történik, és tényleg ez egy tudatos szelektálás, és azt mondja az ember, hogy nekem az a pár dolog elég, ami nálam van, az is jó. De hogyha valakinek örömöt okoz, mert mondjuk könyveket gyűjt, és van egy óriási könyvtár, és ugye a kombári módszer az azt hiszem itt is meghatározza, hogy hány darab könyved lehet, de ha valaki szeret, és újra-újra leveszi őket, és olvassa, és nem csak ott porosodnak, akkor természetesen tök logikus, hogy azok ott vannak a polcon. Még akkor, esetleg akkor is, hogyha néhány csak ott porosodik, úgymond, mert a gyűjtemény része. Mm-hmm. De ha ez is egy megdolgozottabb folyamatban történik, hogy de nekem azok a könyvek is örömet okoznak, vagy ha gyűjtöm a karkötőket, vagy bármit, ami nekem örömet okoz, akkor a gyűjtögetés sem egy rossz dolog, csak ne a felesleges halmozás legyen. Mert hogy ezt például meg lehet úgy élni, hogyha nekem van sok, akkor azt elcsereberélem, elajándékozom, eladom olyannak, akinek sokkal több örömet fog okozni, aha, mert ő majd kirakja az asztalra, amit én nem tudok megtenni.
És aztán ez a tudat, ez nekem is örömet okoz.
Igen, igen, hogy ezt a tárgyat én szeretem, de valaki jobban fogja nálam szeretni.
Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre álltál.
Én köszönöm a megkeresést.
Nagyné Ocsanás Dorottya pszichológussal beszélgettünk az otthon pszichológiáról. Mindjárt folytatjuk a szabadesést.